Ön a Hamász október 7-i támadását követő napokban nem tett közzé bejegyzést a Facebook profilján, ahol egyébként igencsak aktív. Sokan aggódtak önért, megint mások azt mondták, hogy ön Magyarországon van. Röviden kérem, mesélj el, hogyan élte meg azokat a napokat, hol van most jelenleg, hogy van jelenleg?
Én az időmnek a 99%-át Izraelben töltöm, itt élek már 40 éve, és néha megjelenek Magyarországon, néha feltűnök, epizodikusan Magyarországon tartok néhány előadást, aztán visszajövök Izraelbe. Tehát ami történt, megtörtént ez a meglepetésszerű támadás, és azon gyakorlatilag azonnal besoroztak katonának, egy hétig voltam, szolgáltam, mint tartalékos, és utána, amikor már olyan sok tartalékos katonát mozgósítottak, hogy részüket el lehetett engedni, akkor azokat, akikre szükség volt a civil szférában, azokat mindig hazaengedték. Feltételesen szabadlábra helyeztek mindig.
Hogy van ön most jelenleg? Ugye újabban elkezdett közéteni bejegyzéseket a Facebookon, de ezekből csak szorványosan lehet arra következtetni, hogy személyesen önnek milyen a lelkiállapota egy ilyen tragikus esemény után.
Hát engem teljesen meglepett ez a dolog, értem, mint mindenki más. Épp úgy része voltam a koncepciónak, mint az összes többi biztonsági szakember itt Izraelben. De ezen már túl vagyunk. Tehát az első egy-két óra alatt az ember feldolgozza ezt a meglepetést, és utána által a következő üzemmódra, hogy akkor most mit teszünk ebben az új helyzetben. Most azon dolgozunk, hogy ellenőrzés alá vonjuk ezt a helyzetet, és gondoskodjunk arról, hogy többet ez ne történhessen meg, ami most megtörtént.
Ez azt is feltételezné, vagy legalábbis az izraeli álláspont az volt első perctől kezdődően, hogy ehhez az szükséges, hogy a Hamászt megsemmisítsék, vagy legalábbis olyan mértékben csökkentsék a katonai képességeit, hogy ez ne fordulhasson elő. Ezzel kapcsolatosan a nemzetközi közvéleményben olyasmik hangzanak el, hogy hát vigyáznia kell Izraelnek, hogy arányos legyen a válasza, vigyáznia kell arra, hogy humanitárius katasztrófa ne forduljon elő a palesztin területeken, Gázában. Hogy látja azok után, hogy már több mint két hét eltelt, és még nem vonult be a hadsereg? Meg tud-e az történni, hogy mindenkinek a szempontja érvényesüljön, vagy a valaki sérülni fog?
Föltevődik ilyenkor a költői kérdést, hogy mikor lemészárolnak 1500 civil, elrabolnak 210 vagy 220 állampolgárt, közöttük 20 gyereket, csecsemőket, meg ilyen 3-4 éves gyerekeket rabolnak el, földülnek 30 közösséget a határ mellett, akkor erre mi az arányos válasz? Ha valaki arányos választ kér erre, akkor egyből megkérdezünk, hogy kérem szépen, mi erre az arányos válasz? Ez egy igen jó kérdés. De ez lenne mondjuk a retorikai fogásnak a szintjén. Hogyha mint katonai szakember válaszolom meg ezt a kérdést, akkor teljesen egyértelmű, hogy egy gondolatot nem lehet fegyverekkel elpusztítani, egy politikai mozgalmat, ami átvizel határokon, azt nem lehet fegyveres erőkkel elpusztítani. Ami a képes a katonai erő, az arra képes, hogy a másik félnek a katonai erejét felszámolja, és kreáljon egy vákumot, egy olyan hatalmi vákumot, aztán valami, amit valamilyen jobb tartalommal lehet kitölteni. Tehát ugye igen jó kérdés, hogy ki fog uralkodni a gázai övezetben mondjuk fél év múlva, vagy egy év múlva, vagy három év múlva, vagy tíz év múlva, ez egy későbbi kérdés. Ezek fontos kérdések, de nem sürgős kérdések. A sürgős kérdés az, hogy hogyan gondoskodunk arról, hogy a katonai ereje többet ne tudjon ilyen csapásokat mérni Izraelbe, és ilyen fenyegetést jelenteni a civilieinkre.
És onnan Izraelből ön hogy látja valóban ez az elmúlt több mint két hétnyi időszak, ez azért is van, mert nemzetközi nyomás van Izraelen annak érdekében, hogy vigyázzanak a támadásokkal, tehát itt sokat hangoztatják a palesztin civilek jogait, sokat hangoztatják azt is, hogy humanitárius katasztrófa veszély van. Izraeli szempontból, az izraeli haderő szempontjából, nyilván a Hamasz katonai erejének elpusztításán túl ez hányadlagos szempont, illetve hogyan lehet mindezen szempontokat figyelembe véve mégis hatékonynak lenni és megvédeni a saját állampolgárokat?
A humanitárius szempontok az nem egy luxus. Az nem egy luxus, nem egy olyan dolog, amit az ember akkor csinál, hogyha van egy kis szabad ideje, akkor csinálunk egy kis humanitárius dolgot is. Ez nem így működik. A modern háborúban, főleg egy nyugati hatalom, mikor háborúban áll, akkor ezek elsőrendű szempontok. Miért? Azért, hogy meg tudja őrizni a legitimitását annak, amit tesz, ugye a nemzetközi közvélemény szemében, mint a saját belső közvéleménye szemében. Tehát egy ilyen katonai akciót nem csak azt tud leállítani, hogyha a nemzetközi közösség nyomást gyakorol Izrael, erre mondjuk ebben a helyzetben, vagy ebben a lelkiállapotban, amivel most vagyunk, ez igen kevésbé számít. De ugyanakkor Izrael a saját szemében nem okozhat olyan kárt a civil lakosságnak, amit a belső közvélemény nem hajlandó elviselni. Tehát itt nem egy luxusról van szó, nagyon-nagyon fontos dolog. Még egy dolog, amit meg szeretnék jegyezni, hogy Izrael most per pillanat koalíció részeként lép föl Irán ellen és Irán szövetségesei ellen, és ahhoz, hogy ez a koalíció egybe maradjon, nagyon-nagyon fontos az, hogy figyelembe vegyük azt az érzékenységét a koalíciós partnereinknek, ami talán magasabb szinten van, mint az izraeli. Tehát az Izrael most a sértett fél, és a humanitárius érzékenysége alacsonyabb szinten van, mint azért a koalíciós partnerek, akik nem szenvedték ezt a kárt, például az Egyesült Államoké, de viszont mikor egy szövetségnek vagy a része, egy de facto szövetségnek, koalíciónak vagy a része, akkor figyelembe kell venned a szövetségeseidnek is az érzékenységét, a politikai korlátait, stb.
Ön az orosz-ukrán háború kitörése óta többször hangoztatta azt, hogy az Egyesült Államok számára vannak fontosabb helyszínek, mint az ukrán helyszín, és hogyha ezeken a fontosabb helyszíneken törne ki háborús, fegyveres konfliktus, akkor azt az ukránok megére. Ez történt most?
Abszolút, én erről írtam egy cikket ezelőtt egy évvel, hogy Ukrajna számára a legnagyobb fenyegetés nem Oroszország, hanem egy válság a Közel-Keleten vagy a Távol-Keleten, és ez be is következett. Én következetesen azt állítottam, hogy az amerikai stratégiai dokumentumokból, tehát 30 év amerikai stratégiai diskurzusának a tanulmányozásából megértjük azt, hogy Ukrajna nem fontos. Ezt ki kell mondani, Ukrajna nem fontos az Egyesült Államok számára. Ami fontos az Egyesült Államok és a többi nyugati tengeri hatalom számára, a britek számára, az a Krim és főleg a Szevasztopol kikötője, mert ez a kikötő, ami lehetővé teszi, hogy Oroszország nem csak egy szárazföld, hanem egy tengeri hatalom is legyen. Hát ezért erőltetik annyira a nyugati hatalmak Ukrajnának a déli irányát, a déli offenzívát. Mindig ott látjuk a Dnyepertorkolata környéken, a Zaporozsiai régióban, és nem ott fönt Harkivnál. Bármilyen furcsa is ezt így kimondani, de az, hogy a front északi részén a végső vonalak azok 100-200-300 kilométerre keletre vagy nyugatabbra fognak húzódni a harcok végeztével, ez a nyugati tengeri hatalmak szempontjából édes mindegy. Egyetlen dolog, ami fontos, az a Krím.
És akkor ilyen körülmények között felmerül az a kérdés, hogy milyen érintettsége lehet Oroszországnak a jelenlegi Izrael és Palesztin konfliktus kirobbantásában, vagy abban, hogy ez eszkalálódjon. Ön hogy látja ezt?
Én azt hiszem, hogy Oroszországnak nagyon-nagyon fontos, hogy az Egyesült Államok el legyen foglalva itt egy másik konfliktussal, amelyik sokkal-sokkal fontosabb számára, mint az ukrajnai konfliktus. Tehát Oroszország számára sokkal-sokkal fontosabb Ukrajna, mint a Közel-Kelet. Az Egyesült Államok számára sokkal-sokkal fontosabb a Közel-Kelet, mint Ukrajna. Fölmerül a lehetősége, hogy előbb-utóbb valamilyen pauszti kompromisszum születik a két szuperhatalom között, hogy az egyik enged itt, a másik enged ott, és látjuk azt, hogy Oroszország eddig csak diplomácia szintjén állt ki, mondjuk úgy Irán mellett, vagy a közel-keleti szövetségesei mellett. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy az oroszoknak van itt egy túsza, mondjuk úgy a közel-keleten, van itt egy orosz katonai jelenlét Szíriában, egy orosz hadikikötő, meg egy orosz repülőtér, amit az oroszok nagy nehezen visszaszereztek, miután elvesztették ezeket a pozícióikat a 70-es években, nagy nehezen visszaszerezték ezeket a pozícióikat, és szerintem nem fognak semmi olyat tenni, ami ezeket a pozíciókat veszélyeztetni, csak azért, hogy Iránnak, vagy a Irán szövetségeseinek segítsenek. Tehát én a diplomáciai segítségen kívül több orosz beavatkozás nem vizionálok itt a Közel-Keleten, tehát egy hírszerzésének fognak segíteni mondjuk a nyugat ellenfeleinek, de ezen túl szerintem Oroszország nem fog tenni semmit, már csak azért is, mert az erejét teljesen leköti Ukrajna, ami számára létfontosságú akció.
Még egy záró kérdést engedjen meg, és akkor visszatérve Izraelhez, hogy látja, mit hozhatnak a következő napok?
Azt látjuk, hogy Izrael megpróbál most valamilyen gyors TUSZ cserét, vagy valamilyen olyan lépéseket kieszközölni, amivel a TUSZ-ok legalább egy részét ki tudja szabadítani, ez egy vallási kötelezettség is, még a Bibliában olvast az Ószövetséget, emlékszik el a kötelezettségre. Tehát ez, amit Izrael megpróbál elérni azáltal, hogy kettős nyomást gyakorol. Az egyik nyomás az a légitámadások Gáza ellen, amit a fizikai nyomást gyakorolnak, és a lélektani nyomást pedig ennek a szárazföldi hadműveletnek a fenyegetése, ami szintén lélektani nyomást gyakorol a gázai terror rezsimre, és hogy ebben sikerül elérni azt, hogy 1, 2, 3, 4 vagy 5 elengednek, akkor ez már egy lesz egy pluszcsere, akkor ez már egy tiszta haszon. Tehát Gáza nem megy sehova, és nem kell elsietni ezt a szárazföldi hadműveletet, Gáza megvár minket, ezt a szárazföldi manővert végre lehet hajtani egy hónap múlva és két hónap múlva is, és a mi megítélésünk az, hogy a légicsapásokkal nagyon számottevően sikerül gyengíteni azt a katonai erőt, amelyik ott vár az izraeli hadseregre Gázába, és mindenkit, akit el lehet pusztítani, minden olyan katonai erőt, amit el lehet pusztítani a levegőből, akkor meg kell tenni a helyet, hogy a szárazföldön találkozunk velük, és áldozatokat szenvedjünk. Számunkra nagyon fontos a katonáink élete is, nem csak a cél elérése. Ilyen szempontból katonailag az idő mindenképpen Izrael már a hajtja vizet, politikailag már nem vagyok ebben biztos.